Sziasztok vállalkozók! Ez a Magyar Biznisz Podcast. Egy beszélgetős műsor, ahol öt magyar vállalkozó és vendégeik szakmai témákat feszegetnek hétről hétre egy nagy céllal, segíteni a magyar vállalkozóknak a következő szintre lépni. A podcast életében fordulóponthoz érkeztünk, a vállalkozás lépésről lépésre 22 része után egy interjú sorozatba kezdtünk. A csapat változatlan. Andi, Tündi, Attila Zsolt és Jómagam Balázs, és meghívott vendégeink. Mai beszélgető társunk Gyulai Tibor, sorozatvállalkozó 40 évnyi tapasztalattal, a BME Management szakkollégium egyik alapítója, a Pozitim, majd a KM Expert és Fazékba vállalkozások tulajdonosa, tréner, tanácsadó, KKV mentor. Figyelem, ugyan a családbarát adásunk lesz, de pikáns szavak elhangozhatnak. Ha gyerek van a közeledben, tekerd le a hangerőt. Vágjunk is bele!
Szia Tibor, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nem titok, hogy mi ismerjük egymást, egyrészt a BME Management szakkollégiumban voltam én is aktív tag, illetve most mondhatjuk úgy üzlettársak vagyunk, de ezen kívül te nagyon sok mindent csináltál még, úgyhogy ezért is hívtunk meg ide a Magyar Biznisz Podcastba. Első kérdés, te mit csináltál 1986 előtt? Majd 86-ról beszélünk kicsit részletesebben, de 86 előtt hogyan alakult a te karriered?
Hát először is köszönöm szépen a meghívást, és hát, hogy karrier vagy nem, ugye ezt mindenki maga dönti el, én elégedett vagyok azzal, amit eddig bejártam, és azt hiszem, hogy valahol az én vállalkozóvá nevelésem az már hát olyan negyedikes általános iskolás koromtól elkezdődött, amikor elmentem nyáron gyümölcsöt szedni, hogy legyen egy kis zseppénzem. Az igaz, hogy akkor még délbe hazaküldött az agronómus, mert több volt a hasamban, mint a ládákban, de onnan kezdve minden nyáron én valamilyen munkát végeztem. Majdnem, hogy azt mondom, hogy akasztott ember nem voltam, de dolgoztam alumínium öntödében, voltam postás, sírásó voltam, na ez így nem szó szerint, mert avar sírokat tártunk fel, de valójában még sírköveket is állítottam. Tehát nagyon sok mindent, és ennek nagyon sok mindent köszönhetek, mert megtanultam egyrészt a munkát, másrészt pedig azt, hogy mindenféle emberrel én azóta is szót tudok érteni, hiszen ezeken az alkalmi munkahelyeken nagyon sokféle emberhez kellett alkalmazkodni. Utána ugye bekerültem a Műszaki Egyetemnek a gépészkarára, és ott kezdődött nekem a második iskolám, és nem a műegyetemre gondolok, mert hogy egyébként gépészmérnökként összesen egy évet dolgoztam, de a kollégiumi pályafutásom során belekerültem egy olyan szintű egyetemi közéletbe, kisebb önkormányzat megirigyelte volna, például amit mondjuk egy szaknak a kulturális programjai, meg szakmai programjai, azok ma egy falusi kultúrházzal vetekednének. Tehát nagyon-nagyon sok mindent tanultam, ott találkoztam, ugye voltam az ezeres kollégiumnak az első számú vezetője, diákvezetője, választott diákvezetője, ami lehetőséget adott arra, hogy dékánokkal, rektorokkal találkozzam, hogy oda jöttek olyan emberek a mi szervezésünkben, akik akkoriban ugye a legnagyobb tudásúak voltak a maguk területén, Hankis Elemértől kezdve, Cseperi György, tehát nagyon sokan jártak oda a kollégiumban, még Kéri Laci is, ugye, aki akkoriban ugye a kollégium mozgalomnak az egyik kulcsembere volt, csak aztán most már egy kicsit már örülne, hogyha nem biztos, nem, hogyha nem mindenre kéne emlékezni, ami azóta történt. És én nagyon, nagyon komoly leckét kaptam ebben az időszakban abból, hogy hogyan kell különböző közösségeket irányítani, megvalósítani dolgokat. És ez egyébként végig is kísért a pályámon, hogy én rengeteg olyan dolgot csináltam, amit előttem még mások nem. Például a kollégiumi vezetőként mit csináltuk meg a gépészkaron az először a úgynevezett kollégiumi napokat? Hát tucat szám voltak rendezvények, és utána az nagyon sokáig hagyománnyá vált. Vagy például, ezt már én is néha elfelejtem, én voltam a főszervezője voltam az első budapesti triatlon versenynek. Mondjuk ebbe úgy csöppentem bele, mert egy diáktársunknak az ötlete volt, és akkor ő a kollégium égisze alatt elkezdte szervezni, de egy-két hónappal a verseny előtt kiderült, hogy semmi nincsen még kész, és közben meg már meg volt hirdetve meg, stb. És akkor be kellett szállnom ilyen projektmenedzserként. Tehát ez is ide tartozik, hogy ezzel a dologgal is foglalkoztam, és utána is gyakorlatilag a szakmám is tulajdonképpen ennek köszönhető, hogy a menedzsment szakkoriumot meglapítottam, ami ugye Balázs is, ha nem is közvetlen kapcsolatban, de ugye annak a 35 éves, most már több mint 35 éves múltjában ugye rengeteg olyan dolog van, amit én mai napig is örülök, hogy ezt elkezdtem. Nyilván akkoriban azért ez is egy nagyon komoly újdonság volt, mert akkor még 2-3 komolyabb szakkollégium volt az országban, és mi voltunk a műegyetemen az első igazi szakkollégium, és mi akkor egyébként szándékosan és deklaráltan kitűztük, hogy mi nem politikai jellegű irányultságot veszünk, hanem szakmai dolgokat, és ennek a közepébe volt ugye a menedzsment tudomány, és én akkor pont már ugye ezeket a dolgokat tanítottam a Műszaki Egyetemen, és ez így összepasszolt. Ez is tulajdonképpen egy komoly új indulást jelentett. Másodszorban is ennek köszönhetem tulajdonképpen a pályamódosításomat, mert a menedzsment szakkollégium hallgatói számára kezdtünk el különböző képzéseket szervezni, és akkor bukkant föl Magyarországon NLT-s típusú csoportdinamikára alapuló tréning műfaj, és én nekem volt szerencsém akkor ebbe így belekóstolni. A képzésen ugyanaz nem tudtam részt venni, mert az nagyon szűk körnek volt hozzáférhető, viszont nagyon sok tréninget tartottunk először ugye a szakkollégium tagjainak, és utána azokkal a trénerekkel pedig elkezdtem én dolgozni ebben a műfajban, és így lettem tulajdonképpen a tanszéken ennek egyes számú képviselője, mert hogy akkoriban ezek a puha témák, ezek nem voltak divatosak a Műszaki Egyetemen, és így kerültem el különböző kamarai és egyéb képzésekre, amit tulajdonképpen engem tréneré tanácsadóvá kiképzett. A szakmámon belül is, és mondhatom azt, hogy rengeteg új dolgot hoztam be Magyarországra. Ilyen volt például az időgazdálkodás tréning, ami az első cégemnek is az alapításához hozzájárult. Bár azt a céget még legelőször tulajdonképpen egy egész más dologra alapítottuk. Támasz BT volt a neve, mert egy ilyen műanyag telefontámaszt akartunk behozni Magyarországra, aminek az a lényege, hogy akkor már kezdtek gépelni az emberek számítógépen, és a telefont, hogy tudják tartani, volt egy ilyen kis műanyag tartom, amit rá lehetett ragasztani a telefonra, és akkor lehetett közben gépelni. De aztán ennek a gyártási dolgait nem tudtuk beindítani, meg aztán a kereskedelem azért ezt le is söpört az asztalról. Viszont ugyanez a csapat belefutott ebbe az időgazdálkodás tréningbe, és akkor gyakorlatilag mi kezdtük el Magyarországon Időbank Dieter Langenecker International néven ezt a dolgot, aztán szétváltunk, mert hogy a Dieter Langenecker nevű úrral nem nagyon tudtunk kijönni, és akkor lett az Acidérra, és lett a Pozitím, és nagyon sokáig gyakorlatilag a Pozitím volt az a vállalkozás, aminek a keretében működtem, de utána is elég sok olyan dolgot hoztam be Magyarországra, ami akkoriban, vagy a maga idejében teljesen újnak számított. Tehát például az outdoor tréningek műfajában, valódi outdoor tréninget azt gondolom mi tartottunk először.
Milyen érdekes, nem tudom, hogy a Németh Zoltán doktor Prezit ismered-e.
Személy szerint nem, de nyilván ismerem.
Igen, mert hogy ő is itt pont a vízikajakos, vízitigris cégét mondta, de hát ez már 90-es éveknek a vége volt.
Igen, hát outdoor aktivitást, amit sokan tréningnek hívtak, olyan nagyon sok volt. Igen, meg voltak olyanok, amikor a tantermi tréningeket fogták és kimentek az udvarra, és azt mondták, hogy outdoor tréning, vagy fölmentek a hegyre, és ugyanazokat a gyakorlatot megcsinálták, mint a tanteremben, csak cipelte, pedig a szegény Lőve Imre cipelte a hátán a flipchartot, mert ugye nem tudta elképzelni flipchart nélkül a tréninget, és akkor a hegy tetején lájtott a flipchartot, és ugyanazt megcsinálták kint, mint amit a tanteremben. Nem nekünk olyan tréningeink voltak, például a kihívás tréning, ami azt gondolom, hogy hát az outdoor szakmában biztos, de talán a tréning szakma csúcsát jelentette. Ez egy 6 napos Szlovéniában tartott, a hegyek között tartott tréning volt, ahol olyan szinten fölépítettük az embereket, hogy a kihívásokkal kapcsolatban minden alapvető félelmen végigmentünk, fizikai, szellemi, mentális és egyéb dolgon, hogy a végén ugye csak mondom, hogy milyen metaforákat alkalmaztunk, tehát itt volt vadvízjelvezéstől kezdve bungee jumpingon át a tűzönjárás volt az záró metaforánk, ami azt üzent az embereknek, ha képes vagy arra, hogy 8 métert megtegyél mezitláb egy 800 fokos parásszőnyegen, akkor nincs semmi, ami lehetetlen lenne számodra. És ez olyan hatású tréning volt egyébként, hogy ott a záró akkordban nem ritkán, hanem inkább gyakrabban felnőtt férfiak sírva gondoltak vissza, hogy ők most milyen élményeken mentek keresztül.
Annyira jó volt, vagy annyira rossz?
annyira megrázó volt. Most az, hogy jó vagy rossz, ugye mi nem arra törekedtünk, eleve például nekünk is a csapatépítő tréningjeink is nem arról szóltak, hogy szeressük egymást, meg örömködjünk, és akkor mindenki jól van, és utána meg a munkáján meg nem is szólunk egymáshoz, hanem hogy vegyük tudomásul, hogy különbözőek vagyunk, vegyük tudomásul, hogy itt ennek vannak mindig súlódást okozó tényezői, és hogy így is együtt tudjunk dolgozni. De egyébként azért ahogy mondjuk, katarzis miatt sírtak. Tehát, hogy ezt átélték, meg hogy együtt élték át.
Beszélünk egy kicsit a közelmúltról, de ez nagyon érdekes, hogy azért a rendszerváltás idején is már vállalkoztál. Milyen volt akkor vállalkozni, és mi az, amit abból lehet tanulni? Tehát úgymond csak 10 éve, 15 éve vállalkozó mondjuk nem látott, nem tapasztalt.
Akkor meg fogsz lepődni, mert ez nem a rendszerváltáskor indult az én vállalkozásom.
Hát előtte is.
Nem sokkal előtte. Az egyetem után, amikor még a cég alapításról még szó sem volt, akkor mi a feleségemmel nyaranta egy termálfürdőben palacsintát sütöttünk, mert az egyetemi oktatói létből valószínűleg még mai napig nem lenne. Hát most már talán igen, de jó sokáig nem lett volna mondjuk lakhatásom és családom, vagy legalábbis megnyugtató anyagi biztonság. Ezért mi ott gyakorlatilag anyósommal közösen kürtős kalács palacsinta sütéssel teremtettük meg az anyagi feltételeinket.
Nem is mondtad, hogy a Fazékba projekt ilyen nagy
komoly gyökerekre.
Gyökerekre tekint vissza, igen, igen.
Jó, hát ott mondjuk én voltam a gép, mert én 8 palacsinta sütővel sütöttem a palacsintát.
Dobtad vagy lapáttal fordítottad? Dobtad vagy lapáttal?
Nem lehetett volna, tehát okay. Mind a két kéznek folyamatosan mozogni kellett. Tehát a lapát az fele annyit tudott volna akkor kiszolgálni, tehát az lehetetlen volt. Bár eleinte, amikor elkezdtem kettővel, a feleségem rám szólt, hogy inkább egyet csináljam, mert az a biztos, és mondtam, jó, akkor most zárjuk be boltot, mert abból pont annyit tudunk sütni, hogy mi jól lakunk, és az nem biztos, hogy az abból bármit érdemes kihozni. Úgyhogy volt olyan időszak, amikor 8 sütővel ment egyszerre, és mellette még volt egy palacsinta sütőgép, amit szintén én forszíroztam a családon belül, de amikor először megsült az első 5 palacsint, akkor neked szar, és nem lehet vele csinálni, és akkor egy évre félretettük. És amikor hál' Istennek úgy felfutott a forgalom, akkor én újra elővetettem, és kiderült, hogy annyi csak, hogy az kicsit megszárított a palacsintát, de ha egymásra raktuk őket, akkor 5 perc múlva nagyon tökéletesen lehetett termelni. Hát azért csak, hogy a vállalkozás mit jelentett akkoriban. Nekem akkor 5500 forint volt a fizetésem a Műszaki Egyetemen, ezzel komoly bérfeszültséget okoztam, mert ez ugyanannyi volt, mint akik 10 évvel előttem kezdtek. Csak mivel én kintről jöttem be, ugye egy állami cég, vagy egy vállalattól jöttem be, ezért nekem ott már volt egy fizetésem, és annál alacsonyabbat ugye nem tudtak adni. És közben volt olyan hétvégénk, amikor 30 000 forintot kerestünk a palacsintával. Ezért ezeket az arányokat így. És hát amit ott meg lehetett tanulni, ugye az a egyrészt, hát akkoriban meg kell tanulni azt is, ami még ma sem teljesen, hogy mondjuk távol a vállalkozóktól, hivatalosan kalkuláltuk volna a palacsinta árakat, akkor persze nem tudtunk volna egy fillért se keresni, mert ott úgy volt akkor, hogy meg volt adva, hogy az anyag ára rá lehet tenni egy bizonyos csillagszámtól, tekintve bizonyos százalékot, és mivel egy palacsinta sütő, ez egy ilyen álló ilyen büfé volt, ezért ott talán valami 10%-ot, vagy 15%-ot lehet átvenni az anyag ára, és akkor a munkát azt ugye nem lehetett beleszámolni, meg ilyeneket. Tehát ott is meg kell tanulni, hogy kell ezt jól csinálni, de meg kell tanulni ugye a különböző egészségügyi ellenőrzéseknek megfelelni, az ügyfeleket kiszolgálni, azt, hogy reggel, hogyha olyan hétvége volt, akkor már 5 korot kellett lenni lent, hogy működjön. Tehát azért elég sok mindent megtanultunk a vállalkozásról.
És akkor ez a 10-15%, ez ilyen államilag meg volt határozva, ilyen törvényben volt?
Abszolút meg voltak, ezek elő voltak írva. Ezt az állami kereskedelmi felügyelet, AKF, az elvileg előzte is. Tehát amikor jött a hír a strandon, hogy jön az AKF, akkor körülbelül 3-szor akkor a palacsinták sültek mindig, amiket alig lehetett fölemelni. Tehát arra volt kalkulálva, abból jött ki a 2 forint 50 filléres palacsinta ár.
Nem csoda, hogy nem vállalkoztak akkoriban azért.
Hát azért így vállalkoztak, tehát azért akkor a legendás volt a lángos sütő, mint olyan, tehát mikor én úttörő voltam, akkor azok voltak az első maszekok, a kivéve az ilyen cipészeket, meg ilyeneket, azok voltak, akik ugye a milliómosnak a szinonimáját jelentették, a balatoni lángos sütők, mert ők is körülbelül így csinálták, ugye, hogy maga a lángos az valószínűleg ugye, hát nem abból a díszmennyiségből készült, mint ami a kalkulációban volt, mert ezt nem bírták volna a gyerekek.
Én sem tudom képzelni, mekkora volt az a palacsinta egyáltalán, hogyha 3-szor akkora, mint egy normális.
Hát csak vastagság. De mondjuk, hál' Istennek azért ezt mindenki tudta, tehát egy ilyen hallgató, a szocializmusban azért ez már egy ilyen már hallgatólagosan tudomásul vették, hogy itt meg kell élni az éttermeknek is, meg a büféknek is ahhoz, hogy ez legyen ilyen szolgáltatás.
És akkor ez mi alapján volt meghatározva? Csak annyi, hogy aki kajával foglalkozott, az anyagár plusz 10-15%?
És akkor, hogyha egy étterem voltál, akkor a csillagok alapján ez a ár és ez növekedett.
Ja, hát hogyha négy csillagos éttermed volt, értem.
Így van. Akkor a első ott osztályokra volt, nem is csillag volt, ugye, hanem osztály volt. Mi negyed osztály voltunk, mint büfé, és akkor voltak a normál éttermek harmadosztály, és akkor egy-két első osztály étterem volt, mondjuk azok inkább Budapesten voltak. És a másodosztály volt az átlagos.
És akkor a szolgáltatásoknál ezt hogy számolták ki? Ott nem volt anyagár.
Hát ott meg ilyen norma idők voltak, de mondjuk abban akkor ilyen nem működtem. A susztereknek így megvolt, hogy ennyi órát dolgoznak egy cipőn, és akkor annyit szuttak.
Tekerjünk azért bele, mert még hosszú karrier áll előttünk. Tehát akkor csináltátok az időgazdálkodást, ugye külföldi partnerrel dolgoztál. Milyen volt mondjuk egy vasfüggönyön túli vállalkozót behozni, együttműködni egy osztrák partnerrel, majd utána szakítani azzal az osztrák partnerrel? Ebből mit lehetett tanulni?
Ott megtanultam az önérzetet, és azt, hogy mi semmivel se vagyunk rosszabbak, mint ők. Annyit kell tudni, hogy azért gyakorlatilag ez egy félig meddig szélhámos volt ez az úriember, mert ő a TMI, tehát a Time Management International-ből várt ki, és mint utólag derült ki, ezt nekem egy ügyfelem mondta, hogy elég viharos körülmények között, de őt engem egy trénertárs, nekem egy trénertársam ajánlott, aki még ISZ-esként találkozott vele, és az volt a felállás, hogy a cégben ugye egy évig működtünk együtt, mondjuk fantasztikus kiképzés adott, tehát ebbe az egybe tényleg, tehát gyakorlatilag mi egy évig készültünk, hogy ezt a kétnapos időgazdálkodás tréninget, ezt meg tudjuk tartani. És volt egy olyan alapelve, amit én akkor nem értettem, és nem is akartam elfogadni, de rám kényszerítette, és utólag azt mondom, hogy igaza volt, hogy először szó szerint meg kell tanulni azt a tréninget, amit ő hozott nekünk, és addig nem szabadott benne egy betűt se változtatni. Ami azért volt komikus, mert ezt Klaus Möller találta ki, és az összes sztori a szó szerint kell ismételni, miközben Klaus Möller az egy ilyen 100 kilós nagy darab dán ember volt, a Dieter Langenecker meg egy 45 kilós cingár, és közben az összes sztori minden. A Dieter Langenecker nem volt felesége, nem voltak gyerekei, de minden sztorit el kellett adnia, de nagyon hitelesen csinált egyébként, tehát jó, egy-két csavarra. Az a lényeg, hogy azt mondta, hogy amíg nem tökéletes az, amit tudunk, addig ne változtassunk rajta, és igaza lett, utólag azt mondom. Nagyon sok idő kellett, mire minden egyes elemének megértettem, hogy helye van akár egy másfél nappal később a történetben, és utána kezdtem el, aztán nyilván, mire én egy 10 évig tartottam ezeket a tréningeket sorozatba, addig azt mondom, legalább a egyharmadát, felét azt én teljesen saját magamra szabtam, de akkor már tudtam, hogy mit változtatok meg, és annak milyen hatása van. Ami még, bocsánat, az, hogy osztrák. Ami miatt szakítottunk, az volt, hogy minden, ami jól ment a cégben, az azért ment jól, mert hogy ő, mint kapitalista és nagy tudású idehozta ezt a dolgot, és ami nem ment jól, azért, mert mi szegény szocialisták ugye nem vagyunk képesek ezt fölzárkodni. Ehhez képest azt gondolom, az én tudásom, én akkor egyetemi oktató voltam, és a háttértudásom az kb. 10-szerese volt az övének, ezt az egy tréninget tanulta meg. A vagyoni helyzetünk is olyan volt, hogy neki Bécsben volt egy lakása, ami akkora volt, mint a mi családi házunkban az előszoba. Autója nem volt, mert azt mondta, hogy az fölösleges, valójában nem tudta magának ezt megteremteni. És ehhez képest ő volt a kapitalista, én voltam a szegény keleti rokon. Hát ez a felállás ezért érzelmileg sem működött nagyon, és ugye amikor olyan dolgok voltak már, amik ebből fakadtak, hogy olyan dolgokra akart kvázi utasítani meg egyebek, amivel én nem tudtam egyetérteni, akkor azt mondtuk, hogy jobb, hogyha békességbe elválunk, ami nem volt túl békés, de szerencsére voltak olyan mediátoraink, akik ezt úgy levezényelték.
És akkor folytattad a tréningeskedést, jött ugye ez a pozitív, ami szintén ugye időgazdálkodást.
De akkor már ennek, mikor kiváltam onnan, akkor a pozitív nevet adtam az új cégemnek, ami a pozitív gondolkodás miatt volt, meg a teamben való működés, a team hatékonyság. Mert hogy egyébként az időgazdálkodás tréning sem időről szólt tulajdonképpen, hanem a személyes hatékonyságról, meg a pozitív gondolkodásról. De talán te részt is vettél azon még szakkorista.
Igen, azon már igen, tehát azt már én láttam, illetve hogy az Acsideránál is volt szerencsém dolgozni, és rengeteget tanultam tőlük is. Azt hiszem, hogy itt azért elég sok közös szál volt szerintem a két
szépen. Hát az Axiderre ugye az együtt indultunk. Hát az Andort még én vettem oda, mint gyakornokot.
Igen, úgyhogy én tényleg az ő hármasuktól, négyesüktől rengeteget tanultam, és nagyon hálás vagyok nekik.
Többször elhangzott, többször elhangzott már ez a pozitív jelzőt, vagy a pozitív céget, ugye ma egy egészen más kollerációba ismerjük, azért azt javíts ki, hogy nem arról van szó, amit ma pozitív
cégként is vagyunk. Sőt, van egy másik pozitív nevű cég, az kifejten irodaergonomiával foglalkozik, ami az eredeti Z-bet is pozitívet megtartotta, és az MLM-es cég abszolút csak még névrokon se, ugye, mert máshogy is írja. Annyi, hogy a szógorom rengeteg tréningemen részt vett, és ezek a dolgok nála, ezek nagyon, nagyon beégtek. Ő nálunk egyébként dolgozott is, mert a feleségemnek is voltak ugye vállalkozásai, a palacsintán kívül is, irodaergonomiában volt nagyon sikeres hosszú ideig, nagyon komoly referenciákkal, tehát a Coca-Cola-t például, amiben ma ülnek a Coca-Cola-sok, azt ő rendezte be, és az a cég, aki ott egy belsőépítészként ugye egy idő után partner lett, az hát egy elég, azt mondom, erőszakos felvásárlással aztán őt felvásárolt, és ugye azért maradt abba az a pozitív, és akkor nevet is adtuk az egészhez. Tehát most a KM Expert egyébként is azt gondolom, hogy a mai tevékenység jobban passzol, mert hogy a tudásmenedzsment, ugye ez a knowledge management expert, ugye ez, amit próbáltunk itt sugallni.
Erről mesélj egy kicsit, mert én nem nagyon tudok más cégről, biztos, hogy a portfóliójukba fölveszik, de tényleg nevében is ezt tűzi ki zászlóra, és egy nagyon kis szűk területet, egy ilyen kis nist céloz meg. Ez borzasztóan érdekes, és azt hiszem, hogy nagyon előremutató ez a tudásmenedzsment. Ez mi?
Mindjárt ellent kell mondanom annak, ami a kérdésednek egy részének. Mert
bátran, igen, hiszen én nem értek hozzá.
Hát valójában a szervezetfejlesztésnek egy kis része a tudásmenedzsment. Igazából egyfajta szervezetfejlesztési üzletág, vagy szervezetfejlesztési ág, és ugye mi azt mondjuk, hogy a tudás áramlás alapján vizsgáljuk meg a szervezetet, és ennek a megjavításával segítünk a célok elérésében. Tehát ez olyan, mintha azt mondanám, hogy gestalt alapon megyünk egy szervezethez, vagy mi folyamattanácsadóként megyünk. Ugyanazt a szervezetet próbáljuk meg segíteni, hatékonyságát növelni, csak mi érdeklődési középpontunkban a tudásmenedzsment áll. Viszont azért mondtam, hogy bár ez a szervezetfejlesztésnek egy szűkebb része, viszont akik Magyarországon ma megtalálunk, hogy tudásmenedzsmenttel foglalkoznak, akár még a nevükben is benne van, azoknál meg kiderül, hogy egyáltalán nem tudásmenedzsment rendszerekben gondolkodnak, hanem egy elemével foglalkoznak. Például e-learninggel, vagy valamilyen tudásbázis építéssel, vagy valamilyen akár egy konkrét módszert annak, mondjuk a storytellingnek a további, vagy annak az alkalmazásával, de úgyhogy kifejezetten a szervezetnek az olyan globális megközelítésével, ami tudásmenedzsment szemüvegen megy, az mi vagyunk egyedül. Ez egyébként akkor is kiderült, mikor egy olyan 6-8 éve az NVM kiírt egy tendert a tudásmenedzsment projektjére. Hát azért volt szép, mert ugye azt mi vittük be, hogy ez kellene, és akkor mondták, hogy na de hát azért ők ezt komolyan veszik majd, és kiírnak egy tendert, és természetesen a nagy tanácsadó cégek mind jelentkeztek erre. A három jelentkezőből kettő engem keresett meg azonnal, hogy az egyik az teljesen őszintén és jó szándékúan, a KPMG, hogy akkor tudják, hogy én ezzel foglalkozom. Ők ugyan egy-két kutatásuk van ilyen témában, de egyáltalán nem értenek hozzá, hogy pártársulok-e velük. A másik, azt most nem mondom, mert ott rossz véleménnyel vagyok, és akkor azt nem illik. Ők pedig azért, mert hogy az NVM sugallta nekik, hogy azért legyen a konzorcium olyan is, aki ért hozzá, és úgy mondták például az én nevemet, hogy akkor jó lenne, ha Gyulai benne lenne, és akkor ők hát bázi le akartak nyelni a másik cég. De igazából kiderült, hogy senkinek nincs ilyen jellegű referenciája, ilyen jellegű összegyűjtött tudása. A legtöbben ugye külföldről próbálták meg gyorsan összeszedni a pályázati anyaghoz szükséges dolgokat, és mai napig is azt gondolom, hogy nincs olyan, aki kifejezetten, tehát komplexen tudásmenedzsmenttel foglalkozna.
Ez a tudásmenedzsment, ha jól értem, akkor ti azzal foglalkoztok, hogy az információ hogyan áramlik a cégen belül, vagy maga a tudás, hogy most kis Béla tud valamit, és akkor a nagy Géza a negyedik emeleten hogyan fogja azt megtudni?
Uh-huh. Így van, az adati információ, tudás, bölcsesség, halmazból mi a tudással foglalkozunk, de nem kerülhető meg az információ és az adatgazdálkodás sem. Mert hogy egy tudás, információ, adat nélkül ugye nem ér semmit. Mert azt mondom, hogy én tudom, hogy hogy kell vezetni egy autót, de ha nem mondják meg, hova menjek, ugye akkor csak óvágok a városba. Tehát ez így működik. És ami a mi nézőpontunk, hogy amit na sokan még, hogy mondjam, amikor egy évig dolgozunk együtt, sem nagyon értenek, hogy mi nem a tudást kezeljük, mert a tudás sok esetben öncélúnak tekint, hogy fölhalmozunk a tudást, meg minél nagyobb legyen a tudástőkénk. Mi nem ezeket a célokat tűzünk. Én azt mondjuk, hogy szervezetnek vannak stratégiai céljai, vagy vannak problémái, amiket meg kell oldani, kihívásai, és ez egyfajta eszköztár, amit mi képviselünk, hogy ezt például a tudásmenedzsment szempontból lehet megközelíteni. Mondok egy példát. Az OTP banknál egy 8-10 éve előjött ugye az a probléma, hogy a kereskedő bankok szipkázzák el sorba az ügyintézőket, mert hogy ahogy az OTP banknál mindent meg lehet tanulni, és akkor ott és egy 20-30 ezer forintra ráígértek, és akkor gyakorlatilag ugye elvitték a jól kiképzett embereket. És az OTP bank ott volt a dilemmája, hogy ezt meg kell oldani, és akkor volt ennek gazdasági jellegű megoldása, amikor azt mondják, hogy hát emeljük mi is pénzt. Na de annyi embere van az OTP banknak, hogy valószínűleg ez a tönkremenést okozta volna, és ők egy tudásmenedzsment választ adtak, azt mondták, hogy oké, akkor fölgyorsítjuk a képzést. És addig képezzük az embereket, amíg föl nem telnek a környező bankok is, viszont még mindig jobban jövünk ki, mint hogyha minden egyes ügyintézőnknek megemelnénk a pénzét. És gyakorlatilag egy ilyen onboarding folyamatot dolgoztak ki az ügyintézők számára, mentorálással, e-learninggel, képzési folyamatokkal, és ez egy tudásmenedzsment válasz volt erre a kihívásra.
Bocsánat, nekem gondjaim vannak a magyar szakifejezésekkel, ezt mind angolul vágtam, és nehéz kicsit megemésztenem. Szóval akkor most...
Knowledge management, azért ez létezik.
Igen, csak többféle ága van, és ezt próbálom így most bekatujázni, hogy ti most melyikbe is vagytok, hogy...
Tehát mi vagyunk azok, akik minden, ahol a tudást kezelik a szervezetben, mi mindenhez hozzászólunk, és specialistákkal oldjuk meg konkrétan a feladatokat. Tehát azt mondjuk, hogy e-learningre van szükség, akkor mi nem csinálunk e-learning tananyagot, nem csinálunk keretrendszert, hanem hozunk partnert.
Mikor tudásról beszélünk, akkor most az egyéneknek a tudásáról a szervezeten belül, vagy az egész szervezetnek a tudásáról beszélünk?
Az egész szervezetéről, aminek nagy részét az egyének képviselik, mert hogy a fejükben
van. Igen.
És pont ez egyik példa, egyik kihívás. A tudásmenedzsment egyébként két területen indult el. Az egyik az atomenergetika volt, mert hogy egy olyan 20 év ezelőtt Amerikában atomerőveket kellett bezárni, amikor egy generáció nyugdíjba ment. És ugye ez azért, mert hogy embert lehetett találni, de olyat, aki 20 éves tapasztalata rendelkezik, azt nem nagyon. És ez meg egy érzékeny terület. A másik pedig az olajipar, ahol meg a hatékonyság miatt. Ott ugye olyan nagy a verseny, hogy ott minden centnek, amit egy liter olajon vagy egy gallon olajon meg tudnak spórolni, annak dollármilliárdos következménye vannak. Ott meg azért jött be nagyon intenzíven, a BP volt ennek, a British Petroleum volt ennek a fő úttörője, és ők kezdték el gyakorlatilag a világba ezt nagyon erősen, hogy minden egyes olyan lehetőségét, ami hatékonyságot növelhet, és ami a fejekben lévő tudásnak a különböző agyusztálásával van összefüggésben, azt csináljuk.
Érdekes, mert a sorozatunknál, a vállalkozás lépésről lépésre sorozatunkban kitértünk egyszer erre, hogy mikor felépítjük a rendszert, és foglalkozunk a munkaerőt, a csapattal foglalkozunk, hogy mi történik akkor, hogyha ne adj Isten egyik napra a másikra valaki otthagyja a céget. Elpatkol, elüti a villamos, eltörik a lába, ne adj Isten, valami nagyon csúnya dolog történik vele, és akkor mennyi idő, míg azt a munkahely, azt a pozíciót valaki betölti és betanulja, hogy mit is kell csinálni. De mennyire fontos ez a szervezetnek ez a rugalmassága. Most eljutott erről eszembe, hogy
hát ez
igen.
Ez pontosan erről szól, az atomenergetika ezzel szembesült, hogy nem tudta pótolni. Most nyilván egy kvázi normál cégnél az nem zárnak be azért, mert a legfeljebb azt mondják, hogy egy-két ügyfelet elvesztünk, de jó lenne minél pótolni. Most ennek az a titka egyébként, hogy akkor kell elkezdeni az emberek tudásának a megmentését, amikor belépnek a céghez, nem amikor már készülnek el.
Igen, ez a trükk az egészben, hogy ugyanúgy ki kell fejleszteni azt a folyamatokat, mechanizmust, hogy mikor bejönnek, az első naptól kezdve, hogy mennyi ideig tart az, amíg ők mondjuk úgy, hogy 100%-osan belefittelnek a cégbe, és fel tudják tenni azt a tempót, gyorsaságot. És ugyanakkor mi történik, hogyha el is mennek, hogy előtte azért, szóljatok már kicsivel hamarabb, 2-3 hónappal esetleg, és akkor tudunk felvenni valakit, és akkor esetleg még mentorálni is tudjátok, meg stb. De ez tetszik, nagyon tetszik.
És szerintem térünk is rá a következő vállalkozásra, mert másik állatorvosi lovunk lehet, az a Fazékba program, ami egy jellegében nagyon más. Annak az ötlete hogy jött?
Hát annak az ötlete, és egyébként annyi igazsághoz tartozik, hogy én ott azért nem érzem magam ugye a vállalkozás kulcsemberének, inkább kulcsembernek igen, de ugye valójában a vállalkozás az a feleségemnek az ötletén alapult, és ő az, aki ennek a közepében van a mai napig. És ez úgy jött, két impulzus volt. Az egyik impulzus az volt, hogy ő, ugye mondtam, hogy egy sikeres ergonómiai vállalkozást vitt, miközben három gyereket neveltünk, három fiú gyereket. Hát viszonylag nagy évkülyek voltak, mert mindig sportolt, és mindig meg kellett oldani azt, hogy a munka mellett valami kaját is adni nekik. Ráadásul a feleségem azt tanyán, én pedig kisfaluban nevelkedtem, és mi megszoktuk a jó minőségű alapanyagokat, és amikor lementünk vidékre, viszonylag gyakran látogattuk a családot, akkor mindig fölpakolva tojással, csirkével, kacsával jöttünk vissza. És ez a két dolog, hogy jó minőségű alapanyag, mert ez mindig más volt azért, mint a robbantott csirke, ugye Tesco-ból, meg az, hogy sokszor kell főzni, de kettő egyszer úgy jött össze, hogy a feleségem rájött, hogy nem tudja ellátni ezt a dolgot, és ezért az unokanővére egy havonta egyszer följött ide Pestre, és akkor egy hétvégén egy napot rászántak arra, hogy egy két hét előre betárasztak így előkészített csomagokat a mélyhűtőbe. Tehát földarabolták a húst, kicsit félig megfőzték a, mit tudom, a tésztát, vagy most lehet, hogy az pont nem, de a salátákat, ilyeneket, meg a zöldségeket, és a feleség onnan csak mindig elővette, és ugye akkor így tudta tartani a tempót. És amikor az érőadáregonomi vállalkozása ugye azt abból kiszállt, eladta, akkor ugye kerestük, hogy mi lehetne az, és akkor jött elő ez az ötlet, hogy akkor csináljuk ezt. És ennek a lényege ugye az, hogy a jó minőség alapanyagot összeszedjük vidéki kistermelőktől, hát nyilván budapesti kistermelőt említeni elég nehéz, miközben van egy-két olyan dolog, ami persze azért itt a mondjuk a külső kerületekben azért van, de azért döntően vidéken, és hogy ezeket még ráadásul nem csak összeszedjük, ami már önmagában nagy dolog, hogy nem 16 helyre kell ugye levelezgetni, meg leutazni, meg minden, hanem hogy ezt még úgy előkészítjük, hogy gyakorlatilag csak be kell dobni a fazékba, ugye ez volt az ötletnek a lényege. Hál' Istennek azt látjuk, hogy aki ezt kipróbálja, annak az egyharmada az gyakorlatilag állandó vásárlóvá válik. Tehát, hogy ez tényleg hálásak ezért az emberek. Van, aki az egészsége miatt, volt olyan idős házaspár, akik életükben nem főztek, de így, hogy ilyen fényképes receptekkel, meg nagyon pontos útmutatóval, jól elkészítve, ők is meg tudták főzni maguknak, és utána mondták, hogy nem értik, hogy miért, de hogy azóta, amit nálunk esznek, a hétvégén puffadásos délutánok azok megszűntek, és egészen más az emésztésük, meg minden. Tehát, hogy tényleg visszaigazolta az élet.
És ízig-vérig családja vállalkozáson mondtad, hogy a feleséged, aki a fő hangadó vagy irányító, ugye te is irányítod, támogatod, de hogy a fiad is
így van,
sőt, elég aktívan részt vesz benne,
az egyik, igen. Mert a középső fiunk, aki gyakorlatilag vállalkozásnak hivatalosan is a tagja, a legnagyobb fiunk az pedig nagyon hasonló területtel foglalkozik, mert ő nagyértékű élelmiszer alapanyagokkal kereskedik, tehát vaníliával, szarvasgombával, import-export, és ő is nagyon sok mindenben azért besegít. Most például ugye így a marketing dolgainkban elég sok kapcsolatot tudott behozni, akiknél ez a dolog érdekes lehet.
Fiaidnak volt úgymond rendes munkahelye, vagy ők már meglátták ezt a vállalkozói létet, és világéletükben vállalkozók voltak, illetve hogy zajlik nálatok a generációváltás?
Hát ez talán egy kicsit, néha azt mondjuk a feleségemmel, hogy kicsit túlzásokba is estünk, mert egyiknek se volt kvázi hivatalos munkahelye soha. Tehát a legnagyobb fiunk az mondjuk... Hát talán Ausztráliába töltött ugye egy évet, akkor ott voltak munkahelyei, tehát ő azért megtanult azt, milyen az, amikor főnöke van az embernek, meg minden, de a középső fiunk például, az ő párjának egy lovardája van, és neki a munka sokáig azt jelentette, hogy beszállt lovasoktatásba, meg ilyenekbe, és akkor mellette a feleségnek besegített az irodaergonomiába, főleg a számítógépes, meg az angol nyelvű kapcsolattartásba, és akkor ő így automatikusan jött velünk tovább ebbe a vállalkozásba. De egyikőjüknek se volt kvázi hivatalos munkahelye, amit csak tulajdonképpen azért sajnálunk, mert hogy egy-két év jó lett volna, hogy szocializáljanak azért a munkára, mert így azért vannak negatív oldala is annak, aki nem tanulta meg, hogy ő neki főnöke van, meg minden. Így elég sokszor súlódás van hárman között, hogyha most földobjuk, hogy ezt meg kéne csinálni valakinek, ugye akkor senki sem mozdul rá. Ha valaki főnökösdít játszik, akkor többiek megsértődnek, tehát azért ennek vannak ilyen hátulütői.
De ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem, mert ugye a családi vállalkozásban nagyon sokat tudnátok segíteni, hogyha arról elmondanál néhány szót, hogy oldottátok meg a vitás döntéseket, vagy mennyire volt ez nehézség, vagy előny, hogy egy család vagytok a fazékban?
Hát azt gondolom, hogy Magyarországon ennek nincs azért olyan kultúra, mint mondjuk az olaszoknál, ahol most így hülyén hangzik, de az idióta unoköcsöt is beveszik, és valami adnak neki azért, mert ő rokon. Tehát nálunk majdnem, hogy nehezítő tényező az, hogy rokonokkal, barátokkal vállalkozik az ember, mert sőt azt szokták mondani, hogy ne is vállalkozz a barátoddal, mert elveszik a barátság. Máshol meg ugye azt mondják, azért vállalkozz a barátoddal, mert az egy stabil hátteret ad. Talán annyi segít nekünk, hogy azért én 30 éve tanácsadó is vagyok, vagy inkább elsősorban tanácsadó vagyok, és ezért a mi kompetencia halmazunkba nem hiányzik ennek a fajta kívülről ránézős lehetősége, hogy eléggé, és ők azért ők is részt vettek az én tréningeimen, nagyon sokon meg minden, tehát azért mi egy kicsit tudatosabb család vagyunk ilyen szempontból, mint az átlag, ami nem azt jelenti, hogy nem merülnek föl a problémák, hanem azt, hogy meg tudjuk oldani. De ez van nem azt jelenti, hogy mindörökre, hanem mindig előjönnek, és mindig meg kell oldani.
Van esetleg valami olyan humoros történet, ami így megtörtént, és együtt nevettetek az üzletben, amire így most emlékszel, hogy így eszedbe jut, hogyha megkérdetem?
Ja, hogy humoros. Hát azért most még nem a vállalkozásnak a izéjába tartunk, tehát elég sok munkát kell beletennünk, de olyan tényleg, tehát olyanok, hogy inkább azt mondom, hogy sok esetben odáig eljutunk, hogy amikor, és én ebbe azt gondolom, hogy ebben nem csak véletlen a dolog, hogyha hajtogat valaki valamit nagyon, akkor ellenállás indul, és utána lehet, hogy egy hónap múlva visszajön, mint valaki másnak az ötlete, hogy ezt így kéne inkább csinálni, és akkor viszont már ő a szószólója. Csak addig, tehát ezt kell ügyesen kezelni, hogy ne vesszünk össze. Izgalmas mindig, hogy amikor bízunk egymásba, és ezért időnként mindenki a másik, tehát önállóan tevékenykedik, aztán, amikor már nagyon elvesztjük a kontrollt, akkor próbáljuk ugye megint összerendezni a dolgokat. Hát ez nagyon nehéz, hogy mi az, amikor túl sokat beszélünk egy dologról, hogy nem kéne, hogy hárman beszéljünk róla, mi az, amikor pedig nem tudunk egymásról. Ennek az egyensúlyát ugye kell nap mint nap fönntartanunk. A Balázs belelát ebbe, mert ő ugye azért tulajdonos társunk is ebbe, hogy és akkor még van egy olyan kör, ugye, akik a külsősök, a séfek, a tanácsadók, a kis tulajdonosok, akikkel még szintén próbálunk ugye azért így a munkamegosztásban napra készek rá.
Az én kérdésem is valahogy ide kötődik, hogy a COVID előtti idők, meg a COVID utáni, tehát 2020 március utáni idők hoztak-e valami változást a ti vállalkozó életetekben, pozitívat vagy negatívat? Érzed ezt már egyáltalán? Van-e valami különbség?
A fazékban nem, mert hogy ott minden ugyanúgy megy, mint előtte. Azt hittük, hogy nekünk jó lesz, hogy COVID van, mert az emberek, ugye a házhozszállítások működnek, viszont mi most már alig várjuk, hogy vége legyen a COVID-nak, mert azt látjuk, hogy az embereknek baromi sok ideje van arra, hogy otthon krumplit pucoljanak, és nekik nem érték, hogy most odavészjük földarabolva a krumplit. Ha már megint ugye az lesz, hogy már szombaton már mennének valóban délután, és nem akarnak még mosogatni egész hétvégén, nem akarnak szombaton hajnalban még piacra menni meg minden, mert ugye az egy program most, hogy a piacra legalább el lehet menni, mert máshova nem. És egyébként meg ráérek, és egész héten pucolgatom a krumplit meg minden, és akkor működik. Tehát nekünk ez így a tanácsadásból ott elég jelentős változások voltak. Hát egyik az, hogy nagyon lelassult minden, tehát hogy mit tudom én, tavaly februárban lett volna szerződéskötésünk az OTP banka, és egyszerűen COVID, mikor beköszönt márciusban, akkor utána vagy 3 hónap volt, mire meg kitalálták, hogy tudják aláírni távolról meg minden, és azért az ügyeket is lassította. Sok ügyfelünknél gyakorlatilag volt olyan ügyfelünk, állami költségvetésből gazdálkodó ügyfelünk, ahol azért maradt el a program, és még ma se indult el, mert a COVID-re hivatkozva minden tartalék, tehát minden olyan fel nem használt forrásokat, ami nem a napi működéshez kellett, elvonták. Tehát magyarul a tanácsadásra szánt összegeket egyszerűen elvonták, hogy ez COVID alapba megy. Tehát ilyenekbe belefutottunk. És volt olyan, ahol az ügyfélnél a bevételek estek ki, mert, és azért nem tudtunk ugye elindítani projektet. Aztán volt akinek olyan ügyfelünk, aki azt mondta, hogy neki annyi munkája lett most hirtelen, mondjuk egy papíripari vállalat, hogy most nem tud ilyenekkel foglalkozni, mert hogy munkáért kell fölvenni naponta, meg a tukmált hiteleket, mert ugye ők lettek hitelképesek hirtelen. Hát így nagyon vegyes volt a kép, de nem panaszkodni akarok, de szinte azt mondom, hogy mi üzletileg majdnem mindenhol negatívan jöttünk ki. Nagy mázlink volt, hogy az OTP Bank, ami egyik legnagyobb ügyfelünk, ott már a Covid előtt elindult a szerződéskötés, és ott mondjuk most hál' Istennek folytatódik a projekt. De az új projektjeink, amik szintén januárra voltak tervezve, azok most legutóbb is például kettőnél az volt, hogy hát térjünk vissza ugye valamikor április végén, mert hogy most addig még itt a Covid-el vannak foglalva.
Aha, érdekes, mert én tényleg arra gondoltam, hogy hát a kiszállítás az most a legideálisabb, amikor az ember ki se mehet, ki se léphet az utcára, de hát ez egy másik verzió, amit mondtál, másik következmény.
Tehát mi ezt egy olyan fél éve jöttünk, hogy miért nem mozdul be ez, hiszen mert eleinte ugye mi még nem éreztük, mert akkor indultunk, amikor tulajdonképpen mi tavaly májusban kezdtük el az üzemünket működtetni, és akkor indultunk el magával a dolgok, és akkor már benne voltunk a Covid-ba, mondtuk, hát jó, majd rájönnek az emberek, és aztán láttuk, hogy nagyon sok ilyen szolgáltatás nagyon felfutott, és a miénk meg valahogy úgy nem akkora pályát futott be, mint szerettük volna. Még nem, azért nem vagyunk annyira sok adatnak a birtokába, hogy ezt most a Covid-ra fogjuk egyértelműen, mert ugye egyéb, hogy mondjam, tervezett marketing tevékenységünk is dugába dőtt. Például az egyik kulcs elemünk az lett volna, hogy mi céges átadó pontokra szállítjuk ki a termékeinket. Magyarul pénteken kiszállítjuk a csomagokat, és mikor megy haza valaki, akkor onnan szépen csak bedobja a kocsijába, és hazaviszi. Most ilyen jellegű dolog kezdeményezésnek egyáltalán is most tápszva, hiszen nem járnak be az emberek. Sőt, most megtanulják valószínűleg, hogy nem is fognak már pénteken, ha visszatér a normális rend, úgy néz ki, hogy nagyon sok cégnél a pénteket akkor is már felszabadítják, mert rájöttek, hogy vannak dolgok, amit otthon jobban meg lehet csinálni. Tehát itt ezt is át kell alaposan gondolnunk. Mondjuk annyi, hogy viszont a házhozszállítást sokkal jobban megszerveztük, tehát ott most azért már kialakult, hogy ezt meg tudjuk oldani. Mert eleinte nem is gondoltunk házhozszállításra, azt mondtuk, hogy céges átadó pont, egy helyre kell vinni reggel, mit tudom, 10-15 csomagot, ezt kiszállítjuk 20 helyre a városba, és el vagyunk, és kész. És fél nap alatt kiszállítottuk. Hát most nem, most ugye, most Budapest, sőt Pest megye területén, ugye, hát futárcéggel kell menni, mert ezt meg nem tudjuk így.
Igen, ez a 10 szempontotok egy nagyon-nagyon jó példa. Mi is ezt tanítottuk az előző epizódjainkban, hogy legfontosabb a rugalmasság, és nem csak a vállalkozás elindításakor, hanem mindig közben szinte előre felé kell figyelni, hogy mi fog változni az a változás, mit hat a vállalkozásunkra, és a legeslegfontosabb dolog a rugalmasság.
Igen, csak ugye, amikor ezt elmondjuk, akkor mindenki azt mondja, hogy igen, és amikor meg találkozik vele az ember, akkor azt mondja, hogy na jó, de hát azért még várjunk, mert hát, ha ez így mégiscsak az előzeti elképzelés jó. Hát, sőt, sokan rugalmasnak gondolják magukat, miközben az egészhez képest nagyon fafejűek. Ezt én is ügyfeleknél is tapasztaltam, amikor mondták, hogy hú, nálunk ilyen rugalmas, olyan rugalmas, és akkor kivalaként pedig az látszott, hogy ennél fafejűbb céget még nem láttam. De ők magukat, mondjuk egy 5 éve ezelőtti önmagukhoz képest nagyon rugalmasnak találták. Igen. Hát ez is relatív, és ezt, hogy mit jelent valójában rugalmasnak lenni, azért itt mindig benne van az, hogy a kitartás és a rugalmasság, hol vannak az a határok. Mert lehet, hogy például mit koreai cégek, egy barátom dolgozik koreai cégnél, és mondta, hogy két hónapot bezártak Svédországba egy hajógyára. Mert hogy a számok elkezdték azt mutatni, hogy ez most már nem fog működni. Miközben Mitsubishi meg abban az időszakban ugye fogta és az összes emberét megtartotta, amikor minden harmadik hajógyár bezárt, és ő meg minden embert megtartott, és elkezdett fejleszteni, és mikor végre lett a válságnak, ugye a 2008-as válságnak, ugye utána ők voltak az egyetlenek, akik nagy teherhajókat tudtak például kínálni a piacnak. Na de hogyha még egy évig tart a válságos időszak, akkor lehet, hogy a Mitsubishi már nincs is.
Ez a mázli faktor.
Igen, a több lábon állás, meg a
szereplője máshogy viselkedik, ugye akkor ez pont jó lehet. De ha mindenki egyformán gondolkodik, akkor együtt megyünk tönkre. Tehát itt is a színesség, és tényleg az a fajta, hát ez azt gondolom, hogy a vállalkozásoktól nem állt az intuitív gondolkodás, és Hát mi ugye azt tűztük ki célul, egy ilyen, ez az, az én sugallatom, ugye, hogy mi KKV 4.0-át szeretnénk létrehozni a fazékból, ami azt jelenti, hogy egy intuitív alapon létrehozott vállalkozás szeretnénk a kor legkorszerűbb eszközeivel, nyilván az indokolt mértékig automatizálni, informatikai megtámogatni és profin menedzselni. De ebbe is nekem is kell rugalmasságot mutatnom, mert van, amikor kiszámoltuk például, hogy mondjuk egy szoftver, ami egy bizonyos műveletet elvégez, annak a megírása 4 millió forint, megíratatása, és mondjuk ez kivált egy dolgozónknak hetente másfél óráját. Hát akkor lehet, hogy nem éri meg.
Attól függ, milyen hosszú távon gondolkodik az ember.
Hát.
Meg mennyi pénze van?
Azért, aki 30 éve gondolkodik, gratulálok.
Hát meg ugye hány üzemben, tehát most egyelőre egy üzem van Budapest környékén, hogyha mondjuk ezt sikerül ugye sokszorozni, akkor az már lehet, hogy ad egy olyan mennyiséget, ahol már megéri szoftveresen. De az biztos, amikor mesélted, hogy mit képzelsz el, akkor az nekem borzasztóan tetszett, hogy tényleg milyen módon automatizált, és a tudás milyen módon megy át egyik helyről a másikra, úgyhogy... Még útközben vagyunk, ezt mondhatjuk.
Ugye? Így van, így van.
Érdekes.
Jó, és van még egy szolgáltatásvonal, itt Andi kérdezett bele, hogy főzősú ötlete hogyan jött, de azért megkérdezem én, hogy
nagyon érdekelt, hogy honnan jött az online főzősú, és hogy esetleg az is adhat egy kis ilyen tanácsot a vállalkozóknak, hogy küzdjenek meg ezekkel a dolgokkal, hogy akkor minden szombaton bevállalják, hogy valaki ott van a főzősón és csinálja, a család, vagy pedig valakinek kiszervezitek, hogy találtok olyan embereket, akik főznek, vagy mesélj erről, hogy történt.
Hát ez evolúciós fejlődésnek az eredménye. Az alapötlet az volt, ugye, ahogy mondtam, hogy cégeken keresztül szerettünk volna eljutni a vásárlókig, a végső vásárlókig. És akkor azt gondoltuk, hogy valahogy meg kell győzni a HR-eseket, hogy ez tényleg egy jó pofa dolog, és ha ők személyesen meggyőződnek róla, akkor már szívesebben ajánlják a munkatársaiknak. És akkor kitaláltuk, hogy vannak ilyen főzőkonyhák, egyébként majdnem meg is vettünk, vagy hát így bérbe, mert hogy ott azt mondtuk, hogy ott tartunk majd ilyen főzősókat, ahol oda hívjuk, és ilyen utána workshopot tartunk meg minden, és akkor ráadásul ez csapatépítő programként is lehet majd később alkalmazni, és akkor ezt elkezdtük így előkészíteni, de mire ugye elindult volna a vállalkozás, addigra a pandémia ugye belépett, és akkor azt mondtuk, hogy de hát azért az ötlet nem olyan rossz, csak lehetne ezt online. És aztán kipróbáltuk, sőt, egy kicsit az ügyfelek is ebbe besegítettek, mert van egy partnerünk, aki informatikai partnerünk a tudásmenedzsmentben, tudásbázisokat épít, és ő tudott róla, hogy nekünk van ilyen szolgáltatásunk. És egyszer csak szólt, hogy nekik most ez a negyedéves rendes éttermi elvonulásuk, amikor mindig el szoktak menni, ez elmarad, és nem csinálnánk nekik akkor egy ilyen online főzősót. És akkor gyakorlatilag mondtuk, hogy de hát félig kész az ötlet, de hát akkor fölgyorsítjuk a folyamatokat, és akkor ez volt a próbája a dolognak, aminek a lényege az volt, ugye, hogy mi kiszállítottunk mindenkinek ugye a cégben, mi kiszállítottuk a csomagokat, amit ők megrendeltek, és a séf ugye a Zoom-on keresztül ugye instruálta a dolgot, és hát nagyon jól sült el az első, tehát nagyon elégedettek voltak, ők is rendeltek már azóta, másodszor is, tehát hogy visszatérő vevők lettek, és utána ezt elkezdtük már terjeszteni. Úgy azt mondtuk, hogy az évzárásoknál ugye ezeket az évzáró vacsorákat ki lehet váltani ezzel, és tényleg ebben be is jött jó néhány cég. De mondom, van olyan cég, aki már hármat rendelt, sőt aki a főszervező, ő már saját születésnapját is így ünnepelt el, és sajátosan, mert a magyarországi rokonságnak ugye tőlünk rendelte, viszont az erdélyieknek meg el kellett küldenünk ugye a recepteket, ez csak nekik, ugye, mert nyilván ez nekünk azért egy üzleti titok, ezek a hozzávalók, hogy ők be tudják ott szerezni. És akkor így a séf segítségével volt egy ilyen családi összejövetel.
Csúcs, nagyon jó.
Nagyon jók a séfek egyébként, tehát én nekem nagyon nagy öröm volt, amikor ilyen tesztfőzésekben én is részt vehettem. Azért erről is emlékezzük.
Nem adtuk föl, hogyha visszajön a normál élet, hogy akkor ugyanígy esetleg a konyhákba a személyeset is visszük. És amit azért be kell számolnom, és lehet, hogy ti tudtok tippet adni, ami még nem működik, hogy mi azt gondoltuk, hogyha hogyha itt 50-60 ember részt vesz egy, mondjuk 30, eddig talán 15 volt a legkevesebb, és 85 a legtöbb, amikor részt vettek egy ilyen főzősoron. Mondjuk az három séfet csináltuk, tehát ilyen breakout roomokba. És azok közül, hát nem mondom, hogy senki, de szinte senki nem rendelt újra. Tehát, hogy ezt kell még kitalálnunk, hogyha ilyen sokan megismerik a szolgáltatást, és mindenki elégedett vele, hogy át zsilipen a fejükbe, hogy ez nem csak show, hanem ezt hétvégeken én magam is a családomnak tudnám rendelni. Főleg úgy, hogy szép kártyával is lehet nálunk fizetni, tehát ugye ez is azért gondolom egy nagyon komoly dolog itt a pandémia alatt, hogy étteremben nem tudja költeni, nálunk tudja költeni, és ebben még valahogy nem léptük át. Most például a holnapi főzősorra már ilyen triviás dolgot megcsinálunk, amit eddig hogy nem jutott eszünk be, nyilván azért már nagyon egyszerű volt, ott mindenkinek a csomagja beteszünk egy kupont, hogy próbálja ki. De hát ezt azt hittük, hogy azzal, hogy ott vannak, és mindig elmondjuk, hogy lehet majd rendelni, meg minden, akkor majd fognak, de nem, valahogy kézzelfoghatóban kell ezt működtetni, úgyhogy bízunk benne, hogy majd itt lesz egy áttörés.
Nekem az affiliáns jutott eszembe, az affiliáns rendszer, hogy lehet, hogy extra kereset mindenkinek kell, hogyha ők
kedvesztőzik. Márka nagykövetek, vagy influencerek.
Igen, nagykövet, vagy ilyen affiliáns rendszerben valamilyen mennyiségű összeget mondjuk át megkapnak, hogyha X összeget eladnak, vagy behoznak, tehát ilyen rendszerrel, mert az szerintem, én azzal találkozok a legtöbb vállalkozónak, most kiesett sok jövedelme, és mindenféle mellékjövedelemmel próbálkozik keresni. Szóval lehet, hogy
igen, 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 köszi szépen.
De hát az online bankok pontosan így terjedtek el, legutóbbi 2-3 online bank is, hogy ajánld valakinek, te, aki most egy ingyen bankkártyát kaptál, ajánld valakinek, és amikor először átutal, vagy pénzfizetéssel valamilyen tranzakciós költséget fizet, akkor kapsz x 1000 forintot. Sőt, volt olyan online bank, ami 3-5 ezer forintot adott csak azért, hogyha más valaki az én közvetítésemben megrendelte ingyen bankkártyát, ami neki se került pénzbe. Tehát az affiliate rendszer az tényleg nem egy hanvába volt ötlet.
Én amit hallottam, amikor az elején Balázs mesélte, hogy milyen fába vágta fejszét, neki ültem és érdeklődtem, hogy mi van is ezzel a, mert itt Amcsiba ugye a Blue Apron, az volt az a nagy cég, amelyik legelőször nagyon durrant, persze ez is azt mondom, valami svéd vagy norvég, vagy valamilyen cégtől másolták le erre az eredeti ötletet, és a Blue Apron-nél például az érdekes volt a tanulmány és a Harvard Business Review írt róluk, hogy ott elnyomták a számítást, mert azt mondták, hogy mivel az elején sokan kipróbálták, valószínűleg az a számba az magasan fennmarad. És közben kiderült, hogy nem, mert egyesek, például az öregebbek, idősebbek, akik hozzá vannak szokva, hogy elmennek először vásárolni, és utána állnak neki főzni, azoknál például nem ragadt meg ez a rendszer. De az a fiataloknál, akik már eljutottak egy olyan szintre, hogy hé, na, megkiböldözöljünk, hanem csináljunk valami közös aktivitást otthon, de azért vásárolni már nem akarunk elmenni, mert nincsen időnk rá, vagy energiánk, azok már viszont nagyon jól megragadt ez a dolog. Ott például pozicionálással volt a gond kifejezetten.
Igen. Hát meg ők is abba csúsztak bele, ugye, hogy nagyon nagy kedvezményeket próbáltak sok vásárat generálni, és utána gyakorlatilag, amikor visszatértek a rendes árra, akkor azt mondták, hogy ja, köszi, ennyit nem kell. Egyébként ilyen nekünk is sok ilyen ötlet fölmerült, mit tudom én, hogy is hívják ezeket, akik így féláron adnak ilyen kuponokat. Balázs, beszéltünk róla múlt.
Bónuszbrigád.
Például a fiamék a lovardába csináltak ilyen bónuszbrigádos akciót, és valami 300 lovasórát eladtak így a bónuszbrigádon keresztül. Amint gyakorlatilag nem volt bevétel, ugye, mert hogy féláron ment az egész, és az a költségekre épp hogy elég volt, egyetlen egy sem jött vissza lovagolni abból a 300 órából. Igen, hát nagyon, nagyon óvatosnak kell lenni ezekkel az ilyen trükkökkel. Amit mondtatok egyébként, az a fejünkben van valahol ez az affiliate rendszer. A két dolgot kell hozzá nekünk nagyon jól fölépíteni. Az egyik maga ennek a szoftveres háttere, hogy tudjuk követni, hogy ki ajánlott kit, és hogy ő nekik ez olyan észrevétlen legyen, tehát ne legyen kellemetlen, hogy akkor ők megjelennek, vagy stb. Másrészt meg, hogy az árrésbe be kell építeni ugye valahol ezt, mert mi most nagyon félünk attól, hogy drágák leszünk, mert ugye nagyon sok az élő munka ebben, amit mi csinálunk. De a Blue Apron ugye nem dolgozta fel, tehát ő csak összerakta egy dobozba. Mi feldolgozunk, és ez nagyon sok élő munkát és sok csomagolóanyagot jelent, és ez már eléggé megdrágítja a dolgot, tehát nagyon hatékonynak kell lennünk, és még így is óvatosnak kell lenni az ára, hogy ne legyünk drágábbak, mint egy étterem. Miközben több munkát teszünk be, mint egy étterem, mert megfőz egyszer egy nagy bödön ezért gulyáslevest, itt pedig minden gulyáslevesnek minden egyes összetevőjét, azt betesszük egy csomagba.
Hát talán a ti ellen oldalatok itt inkább a nagy fogyasztó cégek, fogyasztó láncok, akik ugye kint vannak az összes nagyáruházban, és a fogyasztó láncok is ezt mondják, hogy itt már nem csak le van fogyasztva ez a feldolgozott zöldség, hanem el is van főzve, el is van sütve, és fele harmadannyi idő alatt te meg tudod sütni, meg tudod főzni, tehát azoknak a minősége és a ti minőségetek között van szerintem itt a legnagyobb kulcskérdés, erre tudtok fókuszálni, akkor itt tudtok vevőt szerezni.
Igen, még szerencsére addig nem ment el senki, hogy egy komplet ételben minden benne legyen. Tehát ugye ők lefogyasztják a borsót, meg lefogyasztják a krumplit, de Japánban egyébként már a boltokban sem kapsz úgy, hogy egy kiló krumpli, hanem kapsz hasábkrumplit, kapsz karikakrumplit, kapsz ezt-azt, és ők úgy válogatják össze már maguknak a boltból. Tehát nagyon kevés az, amikor sárgaripátot megpuszolatlanul kiteszek, maximum paradicsom, ilyesmi, az meg mondjuk mind egyforma, és mind milliméter egyforma átmérőjű, meg minden. Tehát ők egy ilyen kis precíz nép. De nálunk ugye ezzel még tudunk versenyezni, de nyilván például árban nem, mert ő tonnaszámra megveszi a zöldborsót, és lefagyasztja, és aki csak zöldborsó főzéket akar csinálni, nem érdemes tőlünk venni. Na mondjuk aki akar egy nyúlpörköltet, az már nem biztos, hogy egyrészt talál ilyet, másrészt meg, hogy minden összetevőt megvesz, vagy egy köris csirkét, akkor nem biztos, hogy vesz egy kiló köripasztát azért, hogy most egyszer egy fél évben egyen egy köris csirkét.
Igen.
Hát kérdezem meg, lehet, hogy erre nem fogtok válaszolni, vagy ilyesmi, de ami engem érdekel, ez a feedback loop. Hogy van-e valami olyan mechanizmus beépítve, hogy attól a vásárlótól, vagy legalábbis az, aki kipróbálta, hogy attól visszajelzést kérni, hogy hé, ízlet, mi tetszett, mi nem tetszett. Mert ugyebár az, hogy mi nem tetszik, az már nagyon fontos. Ugyebár sokszor az átlagparaszt azt tudja, hogy mi tetszik neki, de az, hogy mi nem tetszik, azt szinte mindenki tudja.
A Balázs mosolyog, mert ugye ezt kezdettől fogva mondtuk, hogy ezt kell, be kell építeni a rendszerbe.
Nagyon jó.
Egyelőre kevés vevőnk van, és nem akartuk őket, hogy minden héten kérjünk tőlük visszajelzést. Mindenkitől kérünk visszajelzést. Most úgy csináljuk egyrészt, hogy minden új vevőt megkérdezünk, amikor belép, hogy honnan tud róla, hogy vagyunk, mert ugye még sajnos még egy kezünkön meg tudjuk számolni hetente, hogy hány új vevőnk van. Másrészt meg az első vásárlások után mondjuk eddig mi voltunk a futárok, tehát megkérdeztük, hogy tetszett, hogy volt. Illetve időnként például most, mikor volt egy gyakornokunk, egy marketing gyakornokunk, akkor ő mind az összes vevőnket személyesen telefonon körbehívta, hogy van-e valami észrevétele, hogy tetszik neki, ajánlaná-e valakinek, stb. Viszont a jövőben, és ez most már nem nagyon távoli jövő, talán ezen a héten el is indul, de lehet, hogy a jövő héttől, minden ételnek lesz egy saját, most is van egy saját oldala, de azon még elég kevés dolog van, és oda fog fölkerülni az étel oldalához az a főzési útmutató, ami alapján most főznek az emberek, ezt most mellékletbe kapják PDF-be, vagy letölthető formába, vagy nyomtatott formába. Ez pedig ott lesz elérhető, és akkor oda, ha már oda megy, akkor ott az utolsó, ennek az útmutatónak az utolsó kérése az lesz, hogy és most kattints ide, és mondd el a véleményedet. És akkor már arról abba bízunk, hogy akkor elmondja, sok volt, meg egész héten ezt tettük, pedig két adagot rendeltünk, mert vannak ilyenek, például vannak leveseink, amik mi is mondjam a feleségem, majd te ezt két adagosnak adjuk el, mert mi is megfőzünk, nyilván ebből főzünk. Hát mondom, mi már ketten kétszer ettünk bele, és még a gyerek is még fog enni belőle. Mondom, akkor ezt le kéne venni az adagot, mert az sem mindig jó, hogyha túl sok marad, akkor azt mondja, minek fizetek én ennyit, hát nem akarom kijönteni. De fontos a visszajelzés, és ezt így szeretnénk ilyen betenni, másrészt pedig ugye hát ösztönözzük az embereket, de most még mindig kevés az ember, ahhoz, hogy például a social media felületeinken mondják el a véleményüket. Azt se baj, ha elmondja, hogy most neki ez mit tudom én, most túl sok volt benne a fűszer vagy valami, mert akkor látjuk, hogy van vélemény, mert tényleg sokan udvariasságból, ugye itt azért most még a mostani vevőkörünk, annak az egyharmad azért nagyon szoros kapcsolatban is vagyunk, ők már régóta ismerőseink, és ők még udvariasságból sem mindig mondják el. Viszont mikor például a kolléganő fölhívta őket, akkor elmondták, hogy hát volt olyan, amikor hiányzott belőle, mit tudom én, a receptbe be volt írva, hogy tejföl, és a tejföl hiányzott, vagy valami. Jó, nyilván ezek a kezdeti nehézségeink voltak, amikor még a gyártásban ugye úgy előfordulhatott, most már azért standardizáltunk.
Erről az jut eszembe, hogy az Airbnb-t, mikor használtuk, nagyon érdekes volt ez a visszajelzési rendszer, mert három visszajelzést lehetett küldeni. Egyet, ami publikus volt, Egyet, ami csak a hosté volt, szóval az a lakásnak vagy ingatlannak a tulajdonosáé, és a harmadik pedig az Airbnb-hez. És akkor ezeket csak ők látták. Szóval az Airbnb-nek például lehetett panaszkodni, hogy hé, ez a süttyópor, ez piszkosan hagyta a lakást, és az, a másik, a csávó az nem látta ezt, de ugyanúgy lehetett a csávónak is mondani, hogy te, ez így jó volt, de piszkos a lakás, és akkor nem az volt, hogy beköpöd az Airbnb-nél. Szóval ez nagyon tetszett például.
Na, ez jó, kofa. Köszönöm szépen.
Én továbbra is azt javaslom, itt már 35 éve tanultam, egy nagyon-nagyon rövid, jó hatású reklámfilmmel lehetne fölhívni a figyelmét annak a fogyasztónak, akinek nem lesz ideje most megint, amikor már vissza kell állni a munkába, nem tud úgy főzni, nem tud úgy földolgozni, nem tud kimenni a piacra, és ezt összehasonlítani egy ilyen reklámspotba azzal, aki otthon molyol, és elkezdi az ételt megfőzni, mire megpucolja a krumplit, a másik már meg is ette. Ilyen látványos, pár egy perces reklámba be lehet ezt sűríteni. Nagyon-nagyon sok jó példa van, hát mi is nagyon sok ilyen reklámot csináltunk. Én ebben látom a nagy duranást, a figyelemfelkeltő reklámba.
Abszolút. Ezt a ötlet meg volt, sőt már tulajdonképpen kezdetén mi tárgyaltunk olyan filmesekkel, akik, én a tévében is dolgoztam, hogy ott is volt egy tudásanyag projektünk, és ott egy nagyon, nagyon értelmes internetes szerkesztő, aki az eszemés újságírás kitalálta Magyarországon, őt kértem segítségül. Igazából ennek most a megvalósítása küszöbén vagyunk. Több irányba elindultunk. Vannak influencereink, akik vállalták, hogy ők csinálnak ilyen kicsomagolós, meg főzős videókat. Valami, aki azt mondta, hogy elmegy még a termelőkhöz is, és gyűjt anyagot, hogy ott hogy szaladgálnak a csirkék, meg mi az, és akkor a üzembe is eljön, hogy ott is felvegye, hogy akkor mi ezt, a krumpli pucol, vagy a krumpli darablás nálunk annyi, hogy mondjuk 5 kg krumpli, ez így ennyi idő, amíg átmegy a darabológépen, amíg te otthon ugye azt csapkodod, vagy vagdosod. Tehát nyitott kapukat döngesz, nyilván azért meg kell teremteni ennek az anyagi bázisát is, mert azért ezek nem, hogyha jót akarsz, akkor nem két fillér. Annyit még el kell mondanunk, hogy mi ezt pályázati pénzzel próbáljuk megtámogatni ezt a projektet, és nyertünk is egy pályázatot a mezőgazdasági minisztérium pályázatán, és másfél éve van aláírt támogatói dokumentumunk. Több mint egy éve van beadott elszámolásunk, az első elszámolásunk. Azt egyébként faktoráltattuk is a magnetfaktorral, hogy legyen egy kis mozgótőkénk. Magnetfaktor a múlt héten jelezte, hogy akkor érvényesíti a biztosítékot, ami a mi házunk. Tehát gyakorlatilag az állam támogatása, hogyha nem számítunk rá, akkor lehet, hogy már sok előrébb tartanánk, csak mindig várjuk, hogy most már biztos fizetnek, és ezek a marketing költségek ott vannak, nem tudunk mozdulni. Organikusan inkább veszteséget visz, tehát most a tanácsadói üzletágnak a kis pluszaiból próbáljuk meg fönntartani, hogy addig kibírjuk, amíg vagy saját erőből át nem billenünk, vagy pedig ugye ezek a pénzek el nem indulnak.
Értem.
Ezt nem hiszem, hogy be kell vágnia majd a beszélgetést, elveszi a kedvet a vállalkozóktól.
Bár de aki, hát ez a valóság.
Nagyon jó lett.
Szóval ez a valóság, azért, ez a durva, hogy mindenki az csak a szép oldaláról beszél, meg mikor próbálok fókuszálni az árnyoldalára, a szar rétegre, bocsánat, akkor mindenki úgy van vele, hogy arról ne beszéljünk. Hát miért ne? Hát ez van, elkezdesz vállalkozni 5-10 évig, kínlódsz. Ez van, szinte van. Elkerülhetetlen, bármilyen okos is vagy.
Sőt, és úgy tűnik, hogy még akár utána is.
Itt Magyarország úgy van, hogyha van egy kudarcod, akkor ne is vállalkozzál többet. Amerikában, ugye, de majd erősíts meg Attila, ott meg úgy van, nincs 10 kudarcod, akkor ne kezdjél bele, mert akkor nem tanult eleget.
Ez tetszik, a 10 az nem marad, de igen, a lényeg az, hogy ez próbálkozni kell. Szóval ez olyan, hogy ez egy olyan éles stílus, amit meg kell tanuljál. Szóval lehet erre készülni, lehet menni egyetemre, lehet neked nem tudom milyen mastermind csoportot, ezt te személyesen meg kell tanuljad. A többi, az segíthet benne, de azt az utat azt te kell járjad. A másik, ami eszembe jutott most a network effektről tanulmányozom megint, hogy talán ami nekem szimpatikus lenne, és de persze ez a ti dolgotok, hogy adni, ha jól tudom, adtok valami kedvezményt, valami kuponta az elején, igaz?
Így van.
Hogy azt csak akkor adni, hogyha csinálnak egy videót a főzésről.
Na,
de azt viszont mindig adni. Hogy minden egyes alkalommal, amikor oda mennek, és elkezdenek főzni, és tálalják, és kicsomagolják, akkor dolgozzanak meg azért a kis extra pénzért. És akkor így egyszerűen el lehetne árasztani, idézőjelbe árasztani a social médiákat, meg főleg a YouTube-ot ilyen videókkal.
Igen, amit te mondasz, azt, hogy mi úgy próbáljuk meg, hogy influencereket alkalmazunk. Uh-huh. Van, aki a kajáért hajlandó ezt megcsinálni, van, aki pedig valamennyi ellenszolgáltatásért pénzért, uh-huh. hogy akkor ő ezt levideózza, fotózgatja, és kiteszi. Mondjuk most pont épp egy olyan influencerrel kerültünk egy közvetetten kapcsolatban, akinek 280 ezer követője van. Uh-huh. Meglátjuk, ha ez működik, akkor ezek. És utána jöhetnek majd azok, amikor a konkrétan a felhasználókat tudjuk ilyen aktivitásokra rávenni, mert a többség nem olyan még. És akkor lehet, hogy meg is kell kicsit tanítani őket, vagy segíteni kell nekik, hogy ezeket megvárják, vagy valami. Másik meg van olyan influencerünk szintén, egy úgynevezett gastrocker főzősót indított, hétvégeken van, ez a ilyen rockzenekarnak az énekese, aki rokoni alapon, de nagyon megtetszett neki ez a dolog, és azóta ő már 6 adást csinált, és az ő videójuk folyamatosan fönt van a Facebookon, ugye, mert a Facebook live-on csinálják a dolgot, és akkor gyakorlatilag ott azért azt most már úgy hetente olyan pár ezer ember találkozik vele. Azt most nem tudjuk, hogy mennyi időt tölt benne, de belekattintgatnak, és olyan 60-80 ember részt is vesz ezeken a sokon, már az mindig ugyanaz, tehát az inkább az a baráti kör. Onnan pár ember már jött, aki főz, de inkább ott azt gondolom, ennek majd egy hosszú távú hatása lesz, amikor most például múlt héten volt egy olyan új vevőnk, akit megkérdeztünk, hogy honnan tud róla, és azt mondta, nem tudja. És mondtam, ez már jó. Interneten találta valahol.
Hát kérdezzem meg, hogy azért nem csak Facebookot használtuk, igaz?
Az Insta is a Facebook, illetve hát volt egy kampányunk a LinkedIn-en is, ott a cégeket kerestük meg a céges szolgáltatással, de ott az a cég, akivel dolgoztunk, az nem nagyon váltotta be hozzáfűzött reményeket, úgyhogy most ott kitaláljuk, hogy. Illetve most tervezünk jövő héttől egy ilyen call center-es csapattal egy ilyen 400 céges lekérdezést, hogy 400 céget megkérdezünk, hogy ez a szolgáltatás érdekli-e.
Csak azért kérdezem, mert én a Facebookot nagyon nem szeretem. Ha lehet, akkor azt mondom, hogy ne használjátok. Lehet használni, mert ugye egy csomó dolog ingyenes.
Igen, egy bizonyos korosztály ott van.
Igen.
De a fiatalok már instant, tehát például nekem már a gyerekeim egyáltalán egyik van a háromból a Facebookon, mondjuk az egyik a sehol sincs, tehát ő egyáltalán nem. De a kisebbik az már csak instázik.
És a másik kérdésem, persze nagyon alapkérdés, biztos, hogy igen, a választ azért megkérdezem, hogy azért számoljátok a klikkeket, meg a klikkekből hány vásárló lesz, meg ilyesmi, mikor influencerekről, meg affiliate emberekről beszélünk.
Ez a megállapodás, igen, majd ahol fizetünk, hogy ott ugye ezzel a követőkóddal meg is tudjuk nézni, hogy az ő akciójából mennyi jött be. Még olyan sikeres akciókat nem tudunk, ahol azt mondtuk, hú, de kár, hogy nem számoltuk, tehát ilyen egy-két ember. Tehát volt például, mit tudom, ilyen nyereményjátékunk a nőnapra. Volt sok pályázó, de igazából töredéke annak, és konkrét vevő nem jött belőle, tehát akkoriban tűnt volna fel új vevőként. Lehet, hogy az egyik, aki nem tudja, az már esetleg ott is hallott róla. Egyébként azt is csináljuk, hogy termelőpiacokra, például most az első kerületben van egy Cakó termelőpiac nevű dolog, ami szombattól meg vasárnap van, most ott is már négyszer kimentünk. Nem azért, mintha gondolnánk, hogy ott nagyon sokat el lehet adni, bár jó tapasztalatok vannak, mert legalább ott Fehérvárra jártunk, vagy 6-szor, ott gyakorlatilag mindig több volt a benzinköltség, mint amit eladtunk. Viszont itt a Cakó piacon legalább a helypénz, meg mit tudom én, egy pár tízezer forint azért összejön, de inkább azért járunk, mert ott ugye azon a környéken így minden héten szétszórunk egy 40-50 szórólapot, meg 40-50 ember tudja, hogy ott vagyunk, és már jönnek vissza, és már mindig mondja, jó, most már legközelebb már interneten rendelek, vagy akkor lenne már jó nekünk, ugye, hogyha ő már úgy jönne oda, hogy már megrendelte, és csak átveszi, vagy házhoz kéri.
Igen, az elején mindig nehéz, mikor új dolgokat akar az ember behozni, akkor mindig nehéz, hogy csűrni savarni kell.
Tudják, mert annyira új ez, hogy mást hisznek róla. Azt mondjuk, jó alapanyag házhozállítás, akkor fejükben van egy nagy doboz, amiben van mindenféle. Mi is például tavaly rendszeresen vásároltunk egy ilyen bio termelőtől ilyen kosarat. És a feleségem végén azért mondott le róla, mert mikor tök szezon volt, akkor minden héten kaptunk 5 kilót tököt. Ami első alkalommal még megsütötte, meg sütemény, meg minden. Második alkalommal már akkor elajándékozta a szomszédba, az harmadik már azoknak se kellett, ugye. Tehát, és megkaptuk, mert ezt kifizettük, és akkor valamivel tele kellett rakni a dobozt.
Igen.
Sosem volt egy konkrét kajára való benne. Amit mi viszünk, hogy ott nem kell mást, nem kell semmit beszerezned.
Mi is élveztünk, mindig kihasználtuk az ilyen akciókat. Szerettem, mert változatos volt. Ugye, amikor az ember új receptet akar, akkor le kell ülni a számítógépein, na, mit is főzünk, na, mihez is van kedvem, na, akkor most ez nincs hozzá, na, most az nincs hozzá, feltesszük a listára, eltelik 2-3 nap, vagy egy hét, elmegyük a piacra, vagy a boltba, megveszünk,
valamit hazavisszük. Elfejtetek venni.
Igen. Na, akkor rá vagyok én hangolódva. Á, nem, inkább leszek én rántottát, vagy valamit. Á, majd mikor. Igen, ezt nagyon szerettem benne, hogy változatos volt.
Van olyan barátnője, pécsi, aki azt mondja, hogy ugye nem szállítunk Pécsre, hogy ő minden héten alig várja, hogy föltegyük a új menüt, mert ő azokat főzi meg.
Nagyon jó.
Ivan utána néz, tehát nem, ő nem jó gyakorlott házőszön, tehát az ötlet neki elég.
Nekem még a wellness fitness üzletek jutott eszembe így táncosként, hogy a termelői beszállítók miatt, meg a jó minőségű termékek miatt az is esetleg egy jó fajta kollaboráció lehetne a wellness iparágoknak.
Lásd, megint mosolyog, mert az ő, hogy mondjam, saját, nem, így saját, hogy oda járnak a kofkósokhoz, hogy már el is kezdtük a tárgyalásokat, csak még nem látjuk, hogy lesz érdekes, mert ők közben ők készételt is szállítanak ki, akkor jó-e nekik, hogyha mi meg visszük ezt alapanyagba. Tehát azért nem olyan egyszerű ezeket összehangolni. Viszont most, ha például a legnagyobb fiam most egy olyan diétát csinál, ami gyakorlatilag megváltoztatta az életét, azt mondja. Tehát kevesebbet alszik 1-2 órával azóta, a súlya önmagától beállt, és nem kell vigyázni, mert ő is testépít egyébként, mind a három fiam ezzel foglalkozik ilyen mellékesen, vagy mondjam, ő majdnem, hogy fő tevékenységként. De, és azt ott beszéltük róla, hogyha ott tudunk azzal a dietetikussal összejönni, mert ő viszont nem tud vásárolni most már étterembe. Tehát ő nem engedheti meg magának, hogy ne tudja, hogy mi van benne. Hogy ha például oda tudjuk javasolni ezt, hogy tőlünk vegyék meg az alapanyagokat, lehet, hogy árba is le tudunk nagyon menni, mert hogy egész heti menüt megvesz tőlünk valaki, akkor nem kell, mit tudom én, 30%-os áréssel dolgoznunk, hanem elég lesz, mit tudom én, 15%-ossal. És akkor
nem lesz, amikor otthon laktam, nagyon nehéz volt, mikor együtt dolgoztunk Balázssal ugyanannál a cégnél, és mindig néztem, hogy mit rendeljek ebédre, amikor nem a lent étkeztem a kantinban, hanem valami újat akartam, és nagyon nehéz volt egészséges főzött ételeket találni, ami és utána én is azon gondolkoztam, hogy akkor haza kéne ugrani, és gyorsan főzni valamit előző nap, vagy bekészíteni valamit, mert ezek nagyon nehéz. Olyat találni, amiben megbízol, hogy biztos, hogy az van benne, vagy annyi, vagy annyi cukor, vagy többi,
Mi is mondunk, hogy az, hogy mi lemegyünk ugye az ormánságba csirkéért, és fölhozzuk, na most ezt kiengedheti meg magának. És akkor kimegy a piacra, és megveszi a tanyasi csirkét, amit nekünk megmondott egy hentes, hogy az hogy tanyasi. Ugye az utolsó héten olajos magvakkal etették, és besárgul a bőre, nem a húsa, mert ugye a húsa, az megnézed, akkor ott a bőr sárga, mert hogy, és akkor tanyasi csirkeként eladja másfélszeres ára.
Igen, most megint a diétát, milyen diétát csinál a fiad?
Hát én most még a részleteket én nem tudom, de hogy egy dietetikus neki személyre szabottan előírt egy olyan táplálkozást, ami a nem tudom, mindenféle izéval megalapozták, és akkor ő gyakorlatilag azt mondta, hogy ugyanúgy tud enni, tehát mennyiséget eszik, minden, tehát nem kell neki fogyókúrázni meg ilyenek, viszont beállt a testsúlya, amivel eddig akár pozitív, akár negatív értelemben baja volt, mert valamikor test tömeget növelt, akkor nem tudta, most beállt egy amikor fogyasztani akart, nem, és hogy sokkal energetikusabb, sokkal jobb kedvű, tehát hogy teljesen.
Erről a diétáról megint az jutott eszembe, hogy van itt a Blue Apron-nek a másik nagy, vagy hát már nem is hiszem, hogy konkurenciája, mert már túlnőtte a Blue Apron, ez a HelloFresh.
HelloFresh, van Európában is, igen.
Oké, okay. És ők például ha jól tudom, azzal csobbantak be nagyon, hogy több diétátra tudták csomagolni a dolgokat. Szóval például nálunk a Blue Apron-t mi azért nem szeretjük, mert nagyon sok volt benne a carbs. Nagyon sok volt benne a karbohidrát, hogy krumpli, meg rizs, meg ilyesmi, mikor próbálod azt kiiktatni az étrendedből, akkor nem azért akarsz most fizetni. Megcsináltuk a tányért, és akkor hozzá voltunk szokva, hogy mit tudom, 4 kiló húst, meg zsíros húst megettük, és akkor kaptál egy pici darab húst, és kaptál 2 nagy adag rizset, és akkor úgy voltál vele, hogy megetted, és olyan magas volt a vércukor szintem, hogy szédültünk. De mindegy. És ők például csinálnak úgy külön recepteket, külön csomagokat, hogy különböző diétára. Ugye van halál, van halálkajájuk, van ez a carnivore, mikor hús-hússal van, meg különböző féle fajta van. De a lényeg az, hogy specializálódtak, és szerintem nekik ott ült be az egész, hogy hogy variálták, színesítették a palettát.
A mi üzleti tervünkben ez úgy néz ki, hogy fél évente szeretnénk egy új célcsoportot megszólítani. Most ez az első fél év még ez nem igazolta vissza, mert hogy most még ezt a célcsoportot se tudtuk kitölteni. De az a tervünk, hogy például most ugye csak hétvégén szállítunk, és a következő lépés az lesz, hogy hétközben egyszerűbb ételeket diákoknak, olyan dolgozóknak, akik nem akarnak, akik főtétet visznek a munkájukra, de ugye nem akarnak vele egész este, hanem hamar meg tudják készíteni, és utána jönnek ezek a, ugye már szóba került a diétás dolog, itt már fölmerült, hogy vegán, de olyan szűk még a vegán vevő réteg, hogy azt elérni, azt nem tudjuk, hogy el tudjuk-e. A testépítések már előjöttek, tehát így fél évente szeretnénk ilyen célcsoportokat megszólítani, ugyanis most az üzemünk is heti egy napot termel. Meg azokon a napokon, amikor van céges megrendelés, tehát ilyen céges főzősó. Hát még van 6 napunk, amikor termelhetünk.
Akkor hadd kérdezem meg tőled, hogy van itt egy cég, amit úgy hívnak, hogy Butcher Shop. És azt kell tudni róluk, hogy tényleg ilyen nagyon jó minőségű húsokat árulnak, fel van darabolva, szépen vákumfóliázva, és le van fagyasztva, és hozzák haza. Nem lenne érdemes egy ilyesmit mellébe beiktatni, főleg ha persze megvan a kapacitás, hogy ennyi hús felvásárolni, hogy ilyen kicsit árnyalata legyen a dolog, mert húst azért mindenki veszik, még akkor is, hogyha nem otthon főz, hanem elmegy a piacra zöldségeket megvenni, de hús az kell.
Igen, hát itt az a kérdés, ugye, hogy a saját piacunkat nem akarjuk gyengíteni, tehát ugye sokan mennének csak csirkét.
De nem alternatíva ez inkább?
Hát...
Gondolkoztunk akkor... egyébként az üzem kihasználásán nem annyira a hús, meg egy-egy ilyen alapanyag, hanem ők salátákat összeállítani. Tehát mondjuk akkor egy étterembe, vagy egy olyan helyen, ahol ez csak egy mellékes dolog, tényleg az étel feldolgozás, tehát hogy tényleg feldolgozni.
Nem zárkozunk el, amit Attila mondott, attól sem, mert ugye például, amikor megveszünk egy tenyésztőtől csirkét, akkor nekünk meg kell venni az egész csirkét.
Igen.
Ez például valószínűleg föl fog kerülni az úgynevezett upsell csomagba, hogy csirka aprólékot. Mert ugye nem adhatunk minden héten csirka aprólék levest.
Igen.
Ezt vagy éttermeknek, konyháknak, óvodáknak, stb. Kínáljuk föl, vagy pedig betesszük a kínálatba, és akkor lesz egy állandó kínálatunk, mondjuk csirka aprólék leves. Annyit még egyébként, hogy ebben a dologban lesz egy könnyebbség, mert a legnagyobb fiunk egyébként a magas értékű élelmiszerek mellett egy japán technológiát is hoz be most Magyarországra, ami egy olyan gyorsfagyasztási technológia, ami 200 részére csökkenti jégkristályokat a lefagyasztott termékben. Nála például a hús, az nem tudod megkülönböztetni, hogy az már le volt-e fagyasztva vagy sem. Uh-huh. Tehát olyan, míg hogyha most egy fagyasztott húsból főzöl, akkor azt nagyon látod, hogy ott már rostok, már ott sérültek meg minden. Ugyanis a mikron, a jégkristályok mérete miatt ugye szétnyomja a húst, és ebbe pedig nem 200-szorosan kisebb a jégkristály. És akkor viszont nagyértékű húsokat tudunk majd így eltárolni, mert gyakorlatilag ugye nem, tehát akkor mondhatjuk azt, hogy frisset adunk, mert ez nem egy fagyasztott hús lesz, hanem ezzel a technológiával fagyasztott.
Ez a nitrogén? Folyékony nitrogénnel?
Ez gyakorlatilag alkoholban fagyasztja. Tehát ilyen hasonló eljárások vannak, de a japánok ezt csinálják már 20 éve, és eddig nem exportálták sehova. Sokan próbálták lekopintani, kínaiak, európaiak is, még senkinek nem sikerült igazából ugyanazt az eredményt elérni. Ezért, de ők például, mondjuk, ez hosszabb távú dolog, ez csak egy újabb vállalkozási lehetőség. Japánok fölkínálták, hogy ők szívesen adják a technológiát egy európai gyárhoz. Csak ahhoz először el kell adni egy pár tucatot belőle, hogy lássuk a keresletet, hogy érdemes idehozni. Mondjuk akkor feláron menne, tehát akkor mindjárt menne az is. Tehát itt van, azért mi a családunk környékén van egy-két ötletvállalkozás, és akkor még a sógorom nem beszéltem, aki ugye kvázi MLM guru, ezzel például pozitívmel is, aki csak ott mi azt azért abból kiszálltunk egy olyan 20 év ezelőtt, tehát az a vállalkozás, abban is voltunk, tehát voltunk mi elemesek is, sőt indítottunk is, például a Herbalife nevű amerikai táplálkozás kiegészítőt, azt még mi indítottuk el Magyarországon. Hogy mi KKV fejlesztésben is tanácsadóként, tudásmenet tanácsadóként benne vagyunk, a SZID alapítvánnyal dolgozunk, de előtte úgy jött ez az egész, hogy mi kitaláltunk egy olyan KKV tudásközpontot, amit ti tulajdonképpen most ennek egy részét kezdtétek el összerakni, ami egy ilyen tudáspiac tulajdonképpen, egy menedzser tudáspiac, ahol mindenki behozhatja, amilyen van, meg megtalálja azt, ami van, csak hogy mondjam, egy feldolgozott formában, mint a mi fazekunkban, ugye, hogy nem csak ott vannak nyersen, és neked kell lehámozni róla, hanem ahogy te szeretnéd használni, vagy ahogy nem is szeretnéd, nem tudod, hogy szeretnéd, ahogy te jól tudod használni, úgy találod meg a piacon a termékeket.
Erről beszélünk el. Ez nagyon jó.
Oké, nagyon szívesen. Ez szívem csücske egyébként, mert a tudásmenedzsmentet szeretnénk elvinni a KKV-khoz is.
Kéne, igen, illene. Mármint ők illene befogadják, nem elvinni hozzájuk.
Annyit akkor, hogyha Balázsral majd beszélgetek erről a fazékból, hogyha nagyon szívesen nektek is kipróbálásra egy kupont szívesen felajánlom.
Ó, köszönjük.
Ez ment volna, csak mindenki szolgáltatás területen kívül van. Stockholm, Boston, Kuala Lumpur, tűnik van a legközelebb Tatában.
Aki Magyarországon jár, akkor ne felejts el. Egyébként, bocsánat, ez csak azért jutott eszembe most így, hogy ezt még mondjam, mert annak idején a Néfüner Népdalonát tartottam időgazdálkodás tréninget, így sorozatban, minden igazgatóságon, és 6. igazgatásnál volt az első ember, aki megkérdezte, hogy lenne egy kérdésem, Tibor, van életbiztosításod? 6. helyen voltam.
Az igen.
Valaki megkérdezte.
Csináljunk egy kuponkódot, ez tényleg 2 kattintás, ugye kuponkódot csinálni, hogy a Magyar Business Podcast hallgatóinak csinálunk egy kuponkódot, és hogyha beírjátok a adásjegyzetben lévő kuponkódot, akkor minden Magyar Business Podcast hallgató, hogyha Pest megyében hallgat minket, akkor rendelhet. Köszönjük szépen, Tibor, még nagyon sok sikeres vállalkozást kívánunk, és hát mindenkit Tibor, várunk vissza jövő héten.
Tibor, vissza kell gyere még egyszer, az a tanácsadói cuccos, de engem nagyon érdekel, még egyszer vissza kell gyere, de akkor csak arról beszélünk, nem főzőcskézünk, jó?
Ez volt a Magyar Business Podcast. Jövő héten 5-ös fogatunk újabb interjúkkal, érdekes emberekkel tér vissza. Addig is látogass meg minket és értékelj honlapunkon a www.magyarbusinesspodcast.com-on, lájkolj minket a kedvenc közösségi médiádon, legyen az Facebook, LinkedIn, Twitter vagy Instagram. Viszlát jövő héten!